nem marad le a fontos sporteseményekről.
Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Bakos Károly súlyemelő, aki 1968-ban Mexikóban bronzérmet szerzett. Bakos Károly átlagos magasságú, arányos testi felépítésű, erős izomzata biztosította, hogy eredményes súlyemelő lehessen, bár nem akart az lenni, inkább az atlétika vonzotta. Súlyemelő edző édesapja el is tiltotta a sportáktól, amelynek egyenes következményeként kiváló versenyző lett belőle. 1968-ban a mexikói olimpián összetettben bronzérmet szerzett, ám előtte 4 évvel Tokióban azért nem indulhatott, mert nem tartották eléggé tehetségesnek. Az 1972-es müncheni olimpiára világranglista második helyezettként mehetett volna, ám egy csúnya bokasérülés lehetetlenné tette a versenyzését. Legnagyobb sikerének az 1969-es varsói eredményét tartja. Félnehéz súlyban lökésben aranyérmet, összetettben ezüstérmet nyert. Legyőzte többek között az orosz olimpiai bajnokot, valamint a másik orosz világcsúcstartót. Talán éppen ezért egy-egy barackot nyomott a versenyzők fejére, amiért fegyelmit kezdeményeztek ellene. Versenyzői pályafutását befejezve 1976-tól a székesfehérvári Albarégia építők SC vezetőedzője lett. Ezt követően a Fejér megyei súlyemelő szövetség főtitkára, majd elnöke volt.
14 éves koromtól kezdtem, szülői hagyomány. Édesapám 10-szeres súlyemelő magyar bajnok volt, örökös magyar bajnok, és már nálunk a családból a súlyemelés az hagyomány volt. Tehát ő ösztökélt arra, én próbáltam egy kicsit más irányba menni, de...
Milyen irányba?
Hát elsősorban atlétizáltam, vívtam, boxoltam, és aztán lettem súlyemelő a végén. Azt ott megragadtam. 14 éves koromban kezdtem el súlyt emelni, 26 évesen lettem olimpiai bronzérmes Mexikóban, és 69-ben lettem világbajnok Varsóban. 72-es olimpiára Münchenbe esélyes voltam, tehát második helyezett voltam a világranglistán, és egy nagyon csúnya bokasérülés sem keletkezett a felkészülés alapozás során, úgyhogy egyszerűen nem tudták időbe meggyógyítani, ezért nem tudtam részt venni a müncheni olimpián.
Mi kell ahhoz, hogy valaki jó súlyemelő legyen? Feltétlenül fizikai adottság, vagy valami más?
Fizikai adottságra mindig, mindenhol szükség van, de a súlyemelők egy nagyon speciális sportágat képviselnek. Elsősorban antropológiailag kell megfelelni, és idegrendszerileg, meg hát nem akarok belemenni, de biológiailag az izomzatuk, azt tudjuk, hogy fehér és vörös sejtekből állnak össze, és súlyemelésre az a jó, amelyikből több a piros izomzatunk. Ugyanis az a gyorsaság és az erőnek a képviselője, még a fehér izomzat az az állóképességnek a mutatója. Ezt meg is szoktuk nézni, már ha olyan stádiumba kerül egy versenyző, és az eldönti például, hogy kiből lesz hosszú távfutó, kerékpáros, vagy illetve állóképes és kis sportág, és kiből kell, hogy ilyen robbanékony, gyors, erős ember legyen. És az ízületek természetesen. Tehát a csontok aránya, az ízületek, az izomzat alkalmas legyen, és főleg idegrendszerűleg legyen nagyon ottan. De mondanák egy példát, szélsőséges. Például mondjuk egy futballmeccs 90 percig tart egy szünettel, a súlyemelő az egyéni sportág, nem csapatsportág, és az a lényege, hogy 10 évi munkát körülbelül egy versenyen maximum 5 perc alatt tudja bemutatni, és csak önmagáért felel. 10 éves munkát az neki például, most ugye régen 3 fogásból állt a súlyemelés, most 2 fogás nemből áll, szakításból 3 lehetősége van, és lökésben is 3 lehetősége van, és egy gyakorlatról lehet számítani 5-10 másodpercet körülbelül. Tehát ha azt mondom, hogy januárban fölemel 30 kilót, nyáron felemel 40 kilót, és télen meg 50 kilót. Tehát ez látható a fejlődés.
Amikor ön elkezdte, akkor rögtön kijött önből a tehetség?
Nem, nagyon ravasz volt az édesapám, ő úgy oldotta meg, nem akartam súlyt emelni, nem szerettem súlyt emelni, inkább atlétizálni szerettem volna, mert én abban mindig győztes voltam, tehát én tudtam legjobban futni, meg ugrani. Nagyon jó edző volt, sikeres volt, hosszú életű, és nagyon sok híres versenyzőt nevelt is. Többek között engem is. Erről van egy ilyen vicces dolog, szokták húzni vele versenyen, hogy mondta, Karcsi, ott van a apukád. Azt, amikor eltett 10 év, akkor azt mondták, hogy na János bácsi, ott a fia. Tehát akkor megfordult, hogy ott megy a fia. Ez lett belőle. Többet is emeltem, mint ő. Sikeresebb is lettem tőle, de ez természetes, hogy általában az ember a szüleit ugyebár túl teljesíti. A világ bármely területén lehet ez. Sport, bármi.
Mikor jöttek az első sikerek?
Az első sikerek elég soká. Ja, még azt nem fejeztem be, hogy az volt a trükkje az édesapámnak, hogy nem engedett súlyt emelni. Mint magának is sok gyermeke van. Általában, amit megtilt, az biztos, hogy megcsinálják. Ő ezt használta ki. Tehát amikor félre nézett, akkor én rögtön súlyt emeltem. És ugye sokan voltunk, akkor még sokan jártak sportolni, ugye tudjuk, hogy ugye az 60-as, 70-es években más nem nagyon volt lehetőség utazásra, kiugra, teljesítményeket elérni, sikeresnek lenni, és hát akkor ez nagy vonzerő volt, és hát ugye az ember próbálkozott, hogy legyen a legjobb. Szintén ez egy adottság, nem lehet erőltetni azt, hogy valakiből a legjobb legyen. Nincs az az edző. Tehát az edző-versenyző munkáját én úgy fogom fel, meg úgy is látom, meg úgy is gyakorlom, hogy számít az, hogy kezdő, haladó, sikeres. Ezeket az időpontokat ezt külön-külön más elmélettel közelítjük meg más magatartással. Kezdetben egy kicsikét szigorúbb az ember, aztán átalakul egy közös munkává, és a végén meg abszolút közös munkává alakul át. A dolog, az edzőnek segíteni kell a versenyzőt, nem pedig erőszakkal és direkt módon kényszeríteni bármire is, amit a versenyzőnek vagy nem sikeres, vagy nem is akarja csinálni.
Tartottunk, hogy mikor jöttek az első sikerek, és mondta, hogy elég későn.
Számomra. Tehát 14 évesen kezdtem, relatívak ezek a sikerek, mert a korosztályomban rögtön a legjobbak között találtam magam. 19 éves koromban az még ifjúsági korhatárnak számított. Én Magyarország felnőtt versenyzőit megvertem az én súlycsoportomba. Könnyű súlyban indultam, az 67,5 kilót test súlyt jelentett, és felnőtt magyar bajnokságot nyertem. Az úgynevezett ifjúságiak közül pedig többet emeltem, mint a nehéz súlyú súlyemelő. Tehát ilyen értelemben azt mondom, hogy 20 évesen én már kitűntem. Ami a világot jelentő deszkákat jelenti, az inkább 26 éves koromban következett be. Hát ebből következik, hogy ezt 12 év után lettem olimpiai harmadik helyezett.
Azért az elég hosszú idő.
Az nagyon hosszú idő, 12 év, és hát azt ki kell tartani. Most mindegy, hogy közben magyar bajnokságokat nyer az ember, ezt nem lebecsülve, tehát azért magyar bajnoknak se könnyű lenni, hogy úgy mondjam, pláne egy sikersportágban. Mert ha összehasonlítjuk például a kajakkenut jelenleg, vagy az úszást, ha most valaki úszásban magyar bajnokságot nyer, az majdnem olyan, mint a világbajnokságot nyerne. Ugyanez vonatkozik a kenura, a kajakra, meg a súlyemelésbe is így volt, hogy aki súlyemelésbe magyar bajnok volt, az nyugodtan indulhatott Európa világbajnokságon, helyezése volt. Tehát volt remény arra, hogy a legjobbak között végezzem.
Ugye 1968 Mexikó, sokan azt mondják, hogy ott mások voltak a körülmények, akkor ezek szerint önt ezt nem zavarta?
Minket nem zavart érdekes módon. Ennek egyszerű magyarázata van, tehát azt tudjuk, hogy ez egy magaslati dologról beszélünk, 2200, nem tudom, 80 méter magasan fekszik Mexikó. Ritka volt a levegő, kevés az oxigén. Ahány sportág annyi féle, melyik igényel több oxigént, ez a múlott. Súlyemeléshez nem kell kell oxigén, de nem úgy, mint egy 5000-es futónak, vagy egy 3000-es futónak. Úgyhogy a súlyemelők jó szerepeltek, ott ugrották azt a távolugró világcsúcsot is, ami 8 méter,
92, talán?
Valami ilyesmit ugrottak. Tehát majdnem 1 méterre megjavította. Hát ott meg ráfogták arra, hogy olyan ritka levegő, hogy azért ugrott akkorát, de hát azóta se tudták megdönteni ezt a világrekordot.
Az akkori eredménye, az a világ szintjén milyennek számított?
Hát a legjobbaknak számított. Én a verseny előtt a világranglistán 8. voltam, és úgy lettem az olimpián 3., hogy mindenkit meg kellett vernem, hogy a 3. legyek.
Ugye nyomásban 137,5 kg, szakításban 132,5 kg, és lökésben 170 kg. Azt hiszem, hogy ezt a nyomást, ezt már a maiak közül kevesen ismerik.
Kevesen ismerik, most is kérdezik, hogy ugyan Karcsi bácsi, ez mi is az a nyomás, meg hogy volt a nyomás, meg ilyenek. Hát a nyomás egy speciális gyakorlat volt, az együtt járt a súlyemelés fejlődésével. Hát azt mondanom se kell, hogy a súlyemelésnek is története van. Egy szerb nevezetű Momcsilló volt a Európában az első súlyemelő, és a háború után, második világháború után volt egy Ambrózi Jenő nevezetű könnyűsúlyú versenyző, aki 109 kilóval világcsúcsot emelt már ugye 1949-ben. És attól kezdve a súlyemelés az mindig is előtte is népszerű volt. Annak idején az osztrákok jobbak voltak, mint a magyarok, a többiek még nem nagyon foglalkoztak vele. Úgyhogy a magyar súlyemelés akkor is jó, nagyon jó helyeken szerepelt, és akkor ez folyamatosan fejlődött, és 1972-ben szüntették be a nyomást. Annak egy oka volt, hogy a bírók nem tudták eldönteni, hogy melyik szabályos, melyik nem szabályos. Ugyanis vannak olyan szabályok, amiket megpróbáltak a versenyzők az eredményesség érdekében kijátszani, és hát, mint tudjuk, a pontozásos sportágakkal mindig is baj volt, meg baj van, mert ugye bár ottan lehet bohóckodni, ugye, hogy a saját nemzete meg az egyebekkel, most ebben nem akarok belemenni. És akkor egyszerűen eltörölték, hogy ne legyen ilyen probléma. A szakításnak, meg a lökés az ugye kétféle olyan gyakorlat, ott általában az győz, aki a legtöbbet emeli, aztán kész. Nincs vele probléma, vannak szabályok ott is, egyszerű, világosak, el lehet dönteni, hogy a gyakorlat jó vagy nem. 2-3 hiba lehetőség van egy-egy gyakorlatban, hogy például a könyöke nem érhet a térdéhez, ha a feje fölé emeli, akkor nem szabad a könyök, tehát belenyomni karral, és nem szabad ledobni a súlyzót. És hátul nem szabad elejteni, ennyi az egész. Tehát ezeket elég könnyű eldönteni. Még annyit hozzátennék, hogy egy személyes probléma miatt nem indulhattam el a 64-be Tokióba az olimpián. Nem találtak elég tehetségesnek hozzá, hogy kivigyenek, hanem, hogy mondják ezt, szubjektív dolgok miatt maradtam itthon. Az eredményeim alapján az első 6-ba befértem volna a Tokióba, és akkor nyilván még akkor 21 éves lettem volna.
Mik voltak ezek a szubjektív okok? Édesapja miatt, vagy nem, ön miatt nem mehetett?
Nem, hát aki akkor vezető, meghatározó egyénisége volt a veres győző ennek a csapatnak, és úgy gondolta, hogy egy nehéz súlyút úgy találta, hogy abból majd nagyobb súlyemelő lesz. Ja, engem mindig tehetségtelennek tartottak a súlyemelésre, mert egy vékony gyerek voltam, és azt gondolták, hogy belőlem soha nem lesz súlyemelő. Lehet, hogy pont azért lettem a legjobbak egyike.
De sokan akkor feladják, és azt mondják, hogy nincs értelme folytatni.
Nem, hát a sportra nem ez a jellemző. Általában, ha valaki elkezd sportolni, és ilyesmi éri, hogy lebecsülik, nem becsülik a teljesítményt, nem ismerik el, az csak azért is a legjobbak között fog kikötni előbb vagy utóbb. Két dolgot tehet, vagy megsértődik, vagy nem bírja elviselni az örökös heccelést, és akkor ott hagyja, vagy csak azért is megmutatja, és általában ezek a legjobbak minden sportágban.
Hogy emlékszik egyébként vissza erre a 68-as versenyre, Mexikóra?
Nekem gyönyörű emlékeim fűződnek nem csak az eredmény miatt, Mexikó magába véve nagyon szép, kétszer is voltam ott, 1967-ben próbaolimpián indultam, ráadásul még meg is nyertem, első lettem. Aztán hát 68-ban megint kint voltam, úgyhogy én töltöttem 3 hónapot Mexikóban. Már végén úgy ismertem, már lassan, mint a tenyeremet.
Kik tudták megelőzni?
Egy orosz, meg egy japán. Általában az oroszokkal voltunk mindig bajba. Hát pont az orra, amit az elején elmondtam, hogy nagyon sokból lehetett választani. Uchi nevezető versenyző, ez egy japán rendőr volt, ráadásul egy motoros rendőr. Vele mindig harcoltam 66-tól egészen 72-71-ig.
aztán mégis sikerült előrelépni, mert a világbajnokságot következő évben már meg tudta nyerni.
Igen, hát végül is meg is nyertem, tehát ezzel nincs gond.
Ugyanazok voltak akkor is a vetélytársak?
Nem, hát akkor az oroszoknál sűrűn cserélték őket. Arra vagyok büszke, például 5 világbajnok indult Varsóban, volt köszöttük lengyel is, és úgy lettem első, hogy megvertem az orosz olimpiai bajnokot és az orosz világcsúcstartót. Ennél magyar súlyemelő nagyobb dicsőséget nem érhetett. Az oroszokat nem tudtuk megverni soha. Egyedül én voltam ez. Kaptam egy fegyelmet is, mert mind a kettőnek adtam egy barackot a fejére.
Kitől kapta a fegyelmet?
A Magyar Súlyemelő Szövetségtől.
És ez ilyen kedveskedő volt, vagy azért volt benne egy kis él is?
Ebben egy kis él volt benne. Én visznek szántam, azért nem vettem olyan komolyan, csak untam már, hogy két nézet uralkodott ugye a szurkolók között. Az egyik, hogy nekünk meg van tiltva, hogy az oroszokat nem szabad megverni, ez hülyeség volt. És a másik az pedig, hogy nem lehet őket megverni. Hát én bebizonyítottam, hogy az oroszokat is meg lehet verni, mindegy, hogy akár mik vannak, meg hogy vannak. Büszke vagyok rá, mint az olimpiai harmadik helyemre, holott mindenki tudja, hogy az olimpia most is ugye kiderült, hogy mindenhol az egész világon többre értékelik, aminek egyszerű magyarázata van, hogy olimpia 4 évente van, világbajnokság meg minden évben van.
Sokan azt mondják, talán azért nem olyan népszerű és eredményes Magyarországon a súlyemelés, mert voltak nem csak Magyarországon, a világon is olyan időszakok, amikor a dopping uralta ezt a sportágat. Változott a helyzet ezzel kapcsolatban?
Erre nagyon nehéz válaszolni. Azon kívül, hogy kiestem belőle mondjuk majdnem 40 évet. Amikor én abba hagytam 1973-ban, a súlyemelésről annyit kell tudni, hogy 1972-ig nem volt doppinglista. Tehát addig nem számított doppingnak, és ezt úgy hívták, hogy orvosi segítség. Tehát, hogy a tudomány beszállt a teljesítmények növelése érdekébe, és hát orvosok készítették részben, vegyileg a versenyzőket, mondjuk így. Ez nem elsősorban a anabolikus szteroidot, vagy káros dolgokat érinti, hanem például proteinokat, vitaminokat, magaslati edzőtáborokat, tehát ilyen próbálták a normális körülmények között ezt javítani a teljesítményeket, hanem akkor kezdődött a baj, amikor betiltották 1972-ben, akkor az történt, hogy a versenyzők többet igényelték az orvosi támogatást. Az orvosi támogatás az hát ilyen is alapon ment. Volt olyan orvos, aki úgy gondolta, hogy nem káros a szervezetre orvosilag ellenőrzött körülmények között, de a versenyzők tojtak erre, hogy ha az orvos azt mondta, hogy ebből ennyit, abból annyit, nem tartották be ezeket a szabályokat, és saját szakállukra sokkal többet vettek be. És akkor jöttek el, akkor kezdődtek a bajok. És akkor az ugye eltartott sok évig, mindenféle kunsztokat, csalásokat kitaláltak, megtalálták mint mindennek az ellenszerét. Úgy értem az ellenszerét már, hogy hát ha valaki bármit beszedett, ki tudták mutatni. De mint a háborúkban, most is, ugyebár mindig kitalálnak egy olyan fegyvert, aminek mindig kitalálják az ellenszerét, hát a gyógyszerezésben is ugyanígy van. Hát
pedig azért elég sokan bele is haltak ebbe, tehát azért erről is lehetett hallani.
Én súlyemelésben nem hallottam, hogy valaki meghalt volna ez miatt, mert ez nem bizonyított. Halt meg súlyemelő, ami érdekes számomra is, mind ismerősöm volt. De ezt úgy tudnám nagyon leegyszerűsíteni, hogyha valaki egyszer a világ tetején van, ez megesik színészekkel, sztárokkal, híres emberekkel, hogy a csúcson vannak, nem tudják abba hagyni, és úgy tudják csúcson tartani magukat, hogy mindent elkövetnek, hogy ott maradhassanak. Túl terhelik magukat, túl sokat dolgoznak, született szervi betegségekkel rendelkeznek. Hát legjobb tudomásom szerint, akikről én hallottam, durva dolog, de például amikor híres ember lett belőle, nem tudott a mindennapi életbe beilleszkedni, nem gondoskodott arról, hogy kellő időben kiszálljon ebből, csak a sporthoz értett. Általában, ha valaki a csúcson van, és ezt abba hagyja, és onnan eltűnik, akkor meg se ismerik, tehát akkor elfelejtik. Ez is egy élethez hozzátartozó valami, vagy meghalt a király, éljen az új király, tehát ez így működik. Magára hagyják, és különböző káros szenvedélyeknek hódolnak, és inkább azokba halnak bele, nem a sport által kapott orvosi támogatások által. Tehát ez egy, inkább így néz ki, én így látom.
És sajnos még sokan összekeverik a dopingokat azzal is, hogy négyféle dopingot ismerünk, ami az erőfejlesztést illeti, az csak egyetlen egy hormon, az úgynevezett anabolikus szteroidok, de ezen kívül nagyon jól tudjuk, hogy a kerékpárosoknak a Tour de France-ot is azért akarták beszüntetni, mert minden versenyen meghalt a 2-3-an. Az fájdalomcsillapító az egyik, a másik nyugtató, a harmadik, nem tudom mi pontosan mi a neve, a negyedik meg ez az anabolikus szteroid, aminek az a hatása, hogy nyilvánvaló ezt is orvosok fedezték föl gyógyászati célokból. Annak egyszerűen az volt a magyarázata, hogy beteg leépült szervezeteket ilyen gyógyszereser, tehát például egy súlyos műtét után akkor a beteg ilyet kapott, hogy hamarabb felépüljön. Hát nyilvánvaló, hogy egy szemfüles sportoló fülébe hallik, vagy egy olyan sportorvosébe, hogy hát, hogy a beteg embert hamarabb meggyógyítja, hát akkor egy egészségesebbet gyorsabban tudja fejleszteni, meg ilyenek. Emberi dolgok voltak, ezek nem külön erre találtak ki, hogy a másik jobb legyen. Hogy ma mi van, én azt csináltam volna, hogy 1972-ben egyszerűen befagyasztottam volna mindenféle csúcsot. Akkor elejét lehetett volna venni ennek az egész gyógyszeres felkészítésnek, orvosi megsegítésnek, meg mindenféle szép ilyen virágnyelven mondták, hogy mi ez a dopping. Be kellett volna fogyasztani az eredményeket, és akkor újra kezdeni az egészet előről, és akkor talán nem kellett volna ezt a 10-20 évet megvárni, hogy most már vegyék komolyan, és akkor nem szedik. Amikor az aktív sportolást abba hagytam, akkor 1976-ban kaptam egy felkérést Székesfehérvár megyei sporthivatalától, hogy nem lenne kedvem meghonosítani ezt a sportágot Fehér megyébe, azon belül Székesfehérváron. Így kerültem Székesfehérvárra, tehát 1976-ban. 16 évig működött ez a súlyemelő szakosztály, és a rendszerváltáskor, mint annyi sportág bajba került, és hát elsősorban a profiljukat megtartották, és a egyéb sportokat leépítették, hogy finoman fogalmazzak, és akkor megszüntették a súlyemelő szakosztályt 1992-ben. Nem nagyon törődtem bele, akkor divat volt a testépítés, és kaptam lehetőséget arra, hogy 3 testépítő termet működtessek, egyet Székesfehérváron, egyet Zámolyon és egyet Csákváron. A testépítés pedig akkor még a megtűrt kategóriába tartozott, mert nyugati volt, és nem szerették még akkor itthon az ilyesmit. Azonban ez se járt a nagy sikerrel, mert vidéken egy kicsit másképp mennek a dolgok. Olyan értelemben, hogy a fiatalok városokba tanulnak, a bejárósak, és mire este hazaértek, mindig gondolt azzal, hogy fáradtak. Hát a délután 6-tól este 8-ig tartottak az edzések, tanulni is kellett volna, nem beszélve, aztán tavasztal őszig, akkor ott volt nekik a szülőknek kellett segíteni a kertbe, itt ott amott, tehát egy 2-3 év alatt azok is szépen leépültek és megszűntek. Függetlenül attól, hogy mindenhol az akkori aktuális vezetők támogatták ezt az egész dolgot. Mégis ráfizetéses volt, mert tehát nem vállalkozásba csináltam, hanem béreltem a termeket is, meg a felszerelést is, és nem tudta kitermelni önmagát, úgyhogy aztán így szépen megszűnt, mint a 3 testépítés.
Ez hány év alatt szűnt meg?
Hát olyan 2-3 év alatt az is megszűnt. Tehát olyan 95 környékére tehető, hogy akkor megszűnt. De ez ugye az egész megyére jellemző volt, de az országra is jellemző volt. Tehát sok súlyemelő szakosztály megszűnt. Tudva levő, hogy a súlyemelés Magyarország egyik legsikerebb sportága volt. Az első 3-ban volt a magyar súlyemelés, egészen 1985-ig. Aztán, miután elhalt az anyagi támogatás, a létszám lecsökkent, kicsi volt a választási lehetőség. Mondok egy példát. Még akkor létezett Szovjetunió, ott 1 millió sportolóból választottak ki 10-et, amíg Magyarországon 20-30 emberből választottak ki 10-et. és nyilvánvaló, hogy ez meghatározta az eredményességet is, és új felnövekvő nemzedékek is. Egyre többet és jobban, jobb körülmények között, és ugye a magyarok szép lassan leépültek, kiszorultak a súlyemelő és érvonalából. Hát ilyen még nem volt, mi súlyemelésben el voltunk kényeztetve. Úgy értem, hogy az eredményekkel, meg az egész országban is, ugye a súlyemelők azok mindig úgy hívták őket, hogy nem népszerűek, hanem eredményes sportágak voltak. Tehát sok volt a győztes, sok világbajnok volt, világcsúcstartó. Ők is elfogytak, kiöregedtek belőle, a fiatalok pedig nem tudták követni azt a megváltozott körülmények között. Ugye a rendszerváltásra nem csak ez jellemezte elsősorban, hogy leépültek, meg nem központi támogatással készültek, hanem az volt a lényeg, hogy ugye szponzorokat kellett keresni, vállalkozók támogatták, és hát kicsikét átbillent a pénz dolgára, hogy megszűnt az állami támogatás.
Térjünk még vissza egy picit oda az erőemeléshez, amikor az is megszűnt, akkor utána az eltelt időszakban mit csinált?
Hát kénytelen voltam élni, mert ahogy most mondom, akkor először, hogy gyermek boldog apja vagyok, ők a fiúkat, a lányokat el kellett tartani. Hát sajnos fiatalon ők is jól sportoltak, de nem olyan szinten, hogy komolyabb eredményeket értek volna el. Hát elvégezték a különböző iskolákat, ami érdekelte őket, és minden elment dolgozni, vállalkozó lett aztán, hát ugye az a része így oldódott meg. Én magam is próbálkoztam, az alapszakmám az kárpitos volt, és ezt követően én már, amikor válogatott voltam 16 évig, többen úgy gondolkodtunk, hogy a sport nem tart örökké, egyszer véget ér, vagy egy sérülés miatt, vagy egyszerűen leketjeg a biológiai óránk, és akkor meg kell élni akkor is. Hát különböző iskolákat végeztem el. Elvégeztem a testnevelési egyetemet, meg elvégeztem egy pedagógiai főiskolát itt Dunaújvárosban. Úgynevezett szakedző vagyok, ez egy 4 éves főiskola. Pedagógiai, meg 2 éves volt. Közben vállalkozásokkal is próbálkoztam, amik nem sikerültek. Tanári végzettségemet akkor szereztem meg, és itt Székesfehérváron az Árpád szakmunkás képzőbe tanítottam 14 évig, mint műszaki tanár.
A sportvezetői szakasz az akkor egy jó időre szünetelt?
Hát az párhuzamosan futott. Ugye, ahogy említettem, Fejér megyében nem volt súlyemelés, és miután ugye segédedző, edző, szakedző végzettségem is a címei mellett, tehát elismert szaktekintély lett belőlem, és már akkor is törekedtem arra, hisz Dunaújvárosban is alakítottam egy súlyemelő szakosztályt, a testépítő szakosztályt is sikerült végül is aztán megalakítanom, és természetesen iskolai végzettségemnél fogva elkezdtem az edzőképzést, a bíróképzést, és mint nehéz atléta, miután Székesfehérváron volt ragyogó a tombor, Pista bácsi által irányított, biztos a Rácz Lajos és a többiek ismerősek, tehát olimpiai világbajnok birkózók voltak, ökölvívók is, meg a súlyemelők is, kezdetben egy úgynevezett nehéz atlétikai szövetséget hoztunk létre. Mind a 3 sportágat felölelte, aztán külön mentünk, mindenkinek saját szövetsége lett. Hát kezdetben főtitkár voltam, és annak elnöke, majd ugyanakkor tehát az elméleti részét is vittem, tehát segédedzőket, edzőket képeztem, gondolván arra, hogy ha majd én abba hagyom, akkor legyen utánpótlás, illetve ha másnak is kedve van hozzá, akkor legyen meg a végzettsége ahhoz, hogy a sportágat terjesszem egyébben meg a városban.
Kedves hallgatóink, a bajnokok rovatának mai vendége az 1968-as mexikói olimpián bronzérmes Bakos Károly súlyemelő volt. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti